Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Idén ünnepli fennállásának 10. évfordulóját a Pannon Pilgrim. A három egykori szegedi egyetemista által alapított utazási iroda egy évtized alatt a magyar vallási turizmus meghatározó szereplőjévé vált, köszönhetően egy bátor innovációnak, a rövid repülő zarándokutak bevezetésének. Az évfordulót a budapesti Pasaréti Ferences templomban január 31-én 10 órakor kezdődő szentmisével ünneplik. A Főegyházmegyei Könyvtár orvosi könyveit mutatták be az Egri kórházban. Több évszázados könyveket mutattak be az Egri kórházban, ezekből látni, mennyit változott akár 100 év alatt is az orvostudomány, és mi az, ami állandó. A Heves Vármegyei Markóth Ferenc Kórház és Rendelőintézet irgalmas herendi szárnyának refektóriumában tartották azt az egyedülálló eseményt, mely során több száz éves orvosi könyvekbe is belelapozhattak az érteklődők. Az Egri Kórház névadójának könyvtárából származó példányok is kerültek arra az asztalra, melyen több orvosi szempontból is rendkívüli könyvemléket is bemutattak. Mint dr. Stankovics Éva, a kórház főigazgatója elmondta, a múlt év során láthatóvá tett refektórium méltó helye az ilyen kulturális, feltöltő programoknak, s terveik szerint a jövőben is fognak majd különböző rendezvényeket tartani ezen a helyszínen. A program során restaurált 18. századi orvosi köteteket mutattak be, előtte Balogh Ferenc a Főegyházmegyei Könyvtár igazgatója foglalta össze röviden a bibliotéka történetét. Beszédében említette, hogy a könyvtár alapítója Eszterházy Károly fontosnak tartotta, hogy az általa megalapítani kívánt egyetem minden fakultánsa számára biztosítsa az oktatáshoz szükséges könyveket. Miniszteri dicséretben részesült a Főegyházmegyei Levéltár vezetője. Gála és díjátadó ünnepségen köszöntötték a Heves Vármegye kulturális életének meghatározó szereplőit Egerben. A Magyar Kultúra Napja alkalmából 32 szakember részesült miniszteri elismerő oklevélben, köztük dr. Horváth István levéltáros tudományos kutató, a Főegyházmegyei Levéltár vezetője. Középiskolások ezrei utazhatnak a március 15-i megemlékezés alkalmából a Kárpát-medencében a Rákóczi Szövetség támogatásával, közölte a szervezet. Mint írták, az 1994 óta tartó program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról, és ehhez kapcsolódóan minél több személyes kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A Rákóczi Szövetség által meghirdetett pályázatra bármely kárpát-medencei magyar középiskola jelentkezhet a szervezet honlapján február 22-e vasárnapig. A magyar állam saját forrásból minden évben csak nem 5 milliárd forintot fordít azokra az épületekre, amelyek országszerte a járási hivatalok és a kormányhivatalok kezelésében, vagyonkezelésében, vagy akár csak használatában vannak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium területi közigazgatásért felelős államtitkára a Szerencsi Járási Hivatal épületének felújítását bemutató projektismertető rendezvényen. György István elmondta, 2010 óta mintegy 75 milliárd forintot fordítottak ezekre az épületekre. Az államtitkár hozzáfűzte, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 16 járásának többségében nyomai vannak ennek a forrásnak, és örömmel látják, hogy jó helyre mennek ezek az összegek. A Kulturális és Innovációs Minisztérium a Bethesda Gyermekkórházzal és a Magyar Bölcsödék Egyesületével közösen ingyenes egészségügyi továbbképzést indított bölcsödei dolgozóknak, jelentette be a tárca családokért felelős államtitkára Miskolcon, az első képzés helyszínén. Konzsófia elmondta, a 4 órás gyakorlatorientált képzéseken az elsősegélynyújtás és az újjáélesztés alapjait sajátíthatják el a résztvevők országszerte 21 helyszín 82 kurzusán 2500 szakember vehet részt. Új szakokkal megjelent a felsőoktatási felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése a felvi.hu-n, tudatta az oktatási hivatal. A felsőoktatási felvételi tájékoztató kiegészítésében a felsőoktatási intézmények pontosították, módosították, decemberben közzétett adataikat. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre február 15-ig lehet jelentkezni. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult, párás marad az idő, helyenként köd is képződhet. Nagyobb területen számíthatunk gyenge csapadékra, élénk marad az északkeleti szél. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban a szalézi pedagógiai konferenciára és a Magyar Kultúra Napi EGRI ünnepségre látogatunk el. Elsőként Leitner Csaba pedagógiai referenst főszervezőt hallják, január 31-e Boszkó Szent János ünnepéhez kapcsolódva. Tartsanak velünk!
Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy hogyan épült fel a mai napnak a menete, kiket hívtatok.
Ez egy egészen újszerű a szalézi pedagógiai konferenciák történetében. Ugye ez a rendezvény, ez már elég nagy múltra tekint vissza, körülbelül egy ilyen 10 éves múlt, sőt talán már több is, amióta évről évre megrendezésre kerül ez a rendezvény. És 2 évvel ezelőtt volt először egy olyan felépítés a pedagógiai konferenciánknak, hogy délelőtt plenáris rész, délután pedig műhelymunkák, workshopok, és ezeken a plenáris előadásokon mindig igyekszünk az utóbbi években olyan témákat behozni, illetve olyan előadókat felkérni, akik általunk vélt, általunk gondolt módon az aktualitásokkal foglalkoznak az előadásaikban, illetve olyan témákat érintenek, amik a jelenlegi magyar köznevelés, közoktatás sarkalatos pontjai, ami meglátásunk szerint így a gyermekvédelem, így a generációkutatás.
Ez a délelőtt, és mi várja délután a pedagógusokat, illetve a résztvevőket?
Különböző kis műhelymunkák során dolgozhatnak együtt a kedves kollégák. Ezekre ők jelentkeztek, tehát ők tudtak választani. Összesen 15 ilyen kis csoportos foglalkozásra lesz majd lehetőségük. Itt egy nagyon-nagyon széles spektrum van, amit igyekeztünk lefedni. Kiégés prevenciótól elkezdve, gyermekrajzelemzésen keresztül, generációkutatás témában is lesznek foglalkozások, illetve hát itt is próbáljuk a mai kor követelményeit szem előtt tartani. Több műhely is van, több workshop is van, ami a mesterséges intelligenciával foglalkozik, illetve a mesterséges intelligencia tanúrai megvalósításával, hogy hogyan tudják tényleg a gyerekekhez elvinni, a gyerekeknek átadni a kollégák mindazt, amit a mesterséges intelligencia felületek, illetve platformok előnyként tudnak nyújtani.
A gyermekvédelemről, illetve a generációk közötti különbségről és hasonlóságokról is szó volt. Miért pont ezt a két témát választottátok? Említetted, hogy nagyon aktuális.
Igen, az az igazság, hogy gyermekvédelem fókuszban tartása vagy szem előtt tartása nélkül én azt gondolom, hogy nem érdemes ma, és nem szabad ma iskolai munkát végezni. Szóval én azt hiszem, hogy minden szülőnek, aki egy akár egyházi, akár állami intézménybe járatja, küldi a kisfiát, kislányát, gyermekét, egy elsődleges fontosságú tényező az, hogy a gyermekem jól legyen, és a gyermekem biztonságban legyen. És nekünk intézmény fenntartóknak, illetve nekünk intézményeknek azt hiszem, hogy ez kiemelt helyen kell szem előtt tartanunk. A legfontosabb dolog, amit adhatunk, az a gyermekek biztonságának a garantálása. Az, hogy rájuk valóban figyelve legyen. Az, hogy ők az iskola falai között a mai világban, amikor annyi szülő rohan, rengeteg a külön töltött idő a családokban, nagyon-nagyon kevés idő jut egy fiatalra, egy gyerekbe, sajnos sok családban. Én azt gondolom, hogy az iskola szintér kell, hogy legyen arra, hogy meg tudják őket hallgatni, és tényleg tudjanak a diákok kihez fordulni, ha bántalmazás éri őket, hogyha gondban vannak, hogyha bajban vannak, és igen, különös tekintettel kell lennünk azokra az esetekre, amikor valóban határátlépés történik, és komoly gyermekvédelmi probléma gyanúja merül föl. Kardinális jelentőségű azokban a helyzetekben, hogy egy intézményben hogyan reagál egy tantestület, van ennek egy kiépített útja, van ennek egy gördülékeny menete, hogy minél gyorsabban, minél szakmaibban, minél jobban tudjon reagálni a gyermekvédelmi hálózatunk az iskoláinkban, és ezért hívtuk Dobszai Benedek atyát ma.
A másik téma a generációk közötti különbség, hasonlóság és különbség, ugye, és erről is azt hiszem, hogy nagyon jó, hogyha beszélünk, hogy valahogy próbáljunk egy nyelvet beszélni, de mégis a mai kor vívmányaival együtt. Szó volt itt az előadás vége felé, hogy akár még a gyerekek is taníthatnak a tapasztaltabbaknak, a régebb óta fiataloknak.
Igen, hát az az igazság, hogy itt a témaválasztásnak az egyik kulcsa az, hogy, és erre ugye az előadásában Berecki Enikő is utalt, hogy az a helyzet, hogy felgyorsult a világ. Tehát rengeteg olyan platform, rengeteg olyan influencer, rengeteg olyan tényező lépett be a minket körülvevő kis világunkba, ugye a digitális térbe, vagy ebbe a média buborékba, amit az idősebb generációkhoz tartozó pedagógus, vagy nem pedagógus kollégák, kedves szülők nem biztos, hogy ismernek, vagy nem biztos, hogy látnak. És egy fiatal, ugye mi számít neki, vagy mi az, ami a megítélésem szerint, a megítélésünk szerint nagyon fontos egy fiatal számára, ugye ezt Boszkó Szent János maga mondja ki, hogy szeressétek, ha azt akarjátok, hogy szeressenek benneteket a fiatalok, akkor szeressétek azt, amit ők szeretnek. És ez egy út lehet egy fiatal szívéhez, ez egy út lehet a velük való kapcsolódásra, hogy egyáltalán tisztában legyünk azzal, hogy mi az, ami őket mozgatja, mi az, ami őket érdekli, mi az, ami felé ők nyitnak. És ez persze természetesen nem biztos, hogy ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy egyet is kell értenünk ezekkel a dolgokkal maradéktalanul, vagy magunk is értékesnek kell, hogy nyilvánítsuk azt a bizonyos platformot, influencert, média jelenséget, bármi más egyebet, de egy fontos út ez a fiatalokkal való kommunikációban. Én azt gondolom, hogy megismerjük az ő világukat, megismerjük azt, hogy ők hogyan gondolkoznak, és éppen ebből az okból fakadóan áll fönn az a jelenség, hogy ők maguk is képesek megmutatni az ő világukat, hogyha mi érdeklődünk, és jól kérdezünk, tudunk tőlük tanulni, és meg tudjuk találni mindazokat a dolgokat, amik iránt ők érdeklődnek.
Említetted, hogy már hosszú évekre visszamenő hagyománya van ennek a programnak. Milyen visszajelzéseitek vannak, akár a pedagógusok részéről, akár a szalésziak részéről, szerzetesek, szerzetes nővérek részéről? Hasznosak-e ezek a nevelés nélküli munkanapok?
Azt szeretném hinni, sőt azt látom, hogy igen, hasznosak ezek a napok. Számomra egy nagyon-nagyon nagy öröm, nagyon-nagyon nagy érték az, hogy itt évről évre eljön ide 250 pedagógus. Körülbelül ennyien voltunk a mai alkalommal, és a megelőző években is 200 és 250 körül mozgott ez a létszám. Ennek én azt hiszem, hogy hatalmas nagy ereje van, hogy mind a 6 intézményünkből ezek között van általános iskola, vannak középiskolák egyaránt, sőt egy óvodánk is van, tehát különböző oktatási platformokról érkeznek ide a kollégák. Óriási erő és nagyon sok pozitívum van abban, hogyha ők találkozni tudnak egymással. Az intézményünk profiai eltérőek, tapasztalatot cserélnek, ki milyen gyerekekkel foglalkozik, ott hogy old meg problémákat, milyen problémák merülnek föl. Én nagyon-nagyon sok pozitív hozadékát látom ennek, és külön öröm az, hogy a tavaly és az azt megelőző évben is nagyon-nagyon pozitív fogadtatása volt a konferenciának a közösség részéről, és most is mindenképpen fontosnak tartjuk azt, hogy legyen egy felmérés, kérdezzük meg őket egy kérdőívvel, hogy mi az, amiben javítani, jobbítani lehetett volna ezt a rendezvényt. Eddig hál' Istennek a visszaigazolások azok nagyon pozitívak, de mégis fontos az, hogy majd a kérdőíveket kiértékelve vessünk számot azzal, hogy mi az, amiben még van fejlődési potenciál.
Amit még én kiemelnék, és mindenképpen megemlítendő így a hallgatóknak, hogy ezen a programon Szombathelytől Kazincbarcikáig Budapesten át nagyon sokféle helyről érkeznek ide a pedagógusok, és ahogyan említetted is, hogy mindenki be tudja tenni ezt a közösbe, mert számos tapasztalattal érkeznek ide, így az ország minden szeletéből.
Valóban így van, tehát ugye azt tudni kell, ha a szalézi intézmény fenntartóról beszélünk, hogyha úgy amblok a szalézi műnek az intézményi részéről beszélünk, hogy alapvetően nekünk az országban 3 helyen vannak most iskoláink, tehát lokációt tekintve, hogy a Kazincbarcikán van egy szakiskolánk, egy szakképzőiskolánk, a Don Bosco középiskola, tulajdonképpen ezt a szalézek egyfajta zászlós hajónak is szokták nevezni, tehát itt ebben az iskolában nagyon-nagyon nehéz sorban élő, szegény körülmények között élő, többnyire cigány származású gyermekekkel foglalkoznak a kollégák, úgyhogy ennek az iskolának éppen ezért is, hogy egy ennyire mély szegénységben élő országrész az, ahol ez az iskola van, éppen ezért kifejezetten értékes munka az, amit ott a pedagógus kollégák, illetve oktató kollégák végeznek. A Kazincbarcikai másik intézményünk egy teljesen más, eltérő profilra rendelkező középiskola, egy gimnázium, a Szalézi Szent Ferenc gimnázium, és a Kazincbarcikai intézményenken kívül még ugye Budapesten a fővárosban vagyunk jelen általános iskolával, illetve technikumokkal. Továbbá Nyergesújfaluban, Dunántúlon is van intézményünk, úgyhogy igen, elég sok helyről.
Thank you.
Adásunk folytatásában most Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert hallják a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan.
Kedves vendégeink, tisztelt kitüntetettek! Szeretettel és nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Ünnepelni gyűltünk össze. Ünnepelni mindazt, amit magyar kultúrának nevezünk, és mindazokat, akik ezt nap mint nap éltetik, formálják, továbbadják. 1823-ban ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a himnuszt. Azt a művet, amely nem csupán nemzeti imádságunk, hanem a magyar kultúra egyik legtisztább eszenciája. Szavai generációk óta kísérnek bennünket örömben és megpróbáltatásban, és emlékeztetnek arra, kik vagyunk, honnan jövünk, és hogy felelősek vagyunk egymásért. A himnusz lelkisége, nyelve és gondolatisága ma is meghatározzák kulturális önazonosságunkat. Benne van a magyar történelem súlya, remény és a megmaradás akarata. Mindaz, ami a magyar kultúrát különlegessé és egyedivé teszi. Európában és szerte a világban. Ezért is fordítjuk a kultúra támogatására az Európai Uniós átlag dupláját, ezért fordítottunk az elmúlt években 650 milliárd forintot a kultúra és infrastruktúra fejlesztésére, és ezért szánunk további 800 milliárdot ennek a munkának a befejezésére. A magyar kultúra sokszínű, mélygyökerű és rendkívüli megtartó erővel bír. Összeköt bennünket, múltunkkal, irányt mutat a jelenben és kapaszkodót ad a jövőhöz. Nyelvünk, hagyományaink, zenénk, irodalmunk, közösségi szokásaink mind-mind olyan értékek, amelyek megkülönböztetnek bennünket más nemzetektől, és amelyekre méltán lehetünk büszkék. Ez a gazdag örökség azonban nem magától maradt fenn. Emberi elhivatottság, kitartás és áldozatos munka kell hozzá. Ma Önöket ünnepeljük. Az alkotókat a közművelődésben, a közgyűjteményekben, az előadó művészetben, az oktatásban és a közösségek szolgálatában dolgozó szakembereket, akik csendben, gyakran reflektorfény nélkül tesznek a magyar kultúra fennmaradásáért. Azokat az anyaországi és külhoni és diaszporában élő magyar testvéreinket, akiknek hivatása a magyar kultúra éltetése, akik minden nap bizonyítják, lébezve Kuno szavainak érvényességét. Kultúra nélkül nincs nemzet. Ez az egyszerű, mégis súlyos mondat emlékeztet bennünket arra, hogy a kultúra nem dísz, nem luxus, hanem nemzeti létünk alapja. Miniszterként kötelességem és személyes meggyőződésem is, hogy ezt az alapot erősítsük, védjük és továbbadjuk. Köszönöm mindannyiuk munkáját, elkötelezettségét és példamutatását. Szívből gratulálok a mai nap alkalmából kitüntetetteknek, és további erőt, egészséget, alkotókedvet kívánok mindenkinek, aki a magyar kultúrát szolgálja. Köszönöm, hogy közösen őrizzük mindazt, ami magyarrá tesz bennünket. Isten áld meg a magyart!
Műsorunk folytatásában Ignác Balázs, Heves vármegyei főispánt hallják, aki a Magyar Kultúra Napja alkalmából mondta el gondolatait az Egri Városháza dísztermében.
Január 22-e a Magyar Kultúra Napja, nem pusztán ünnepi alkalom. Egy olyan nap, amely lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsuk magunkban nyelvünk, dalaink, történeteink, közösségi szokásaink mind-mind láthatatlan szálakkal kötnek össze bennünket, egymással és az előttünk járó nemzedékekkel. Nem véletlen, hogy a Magyar Kultúra Napja a himnusz megszületésének napjához kötődik. Kölcsey Ferenc sorai egyszerre hordozzák a múlt emlékezetét és a jövőbe vetett reményt. A himnusz nem csak irodalmi alkotás, hanem közös fohász, amelyet minden magyar ért és átérez, határokon innen és túl. A kultúra ott van a közösségek mindennapi munkájában, az alkotásban, az oktatásban, a hagyományok ápolásában. Városok és kistelepülések, alkotók és közösségek együtt szövik ezt az élő szövetet, amelynek sokszínűségére joggal lehetünk büszkék. Engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, dr. Hankó Balázs miniszter úrnak a Vármegye ünnep méltó megrendezéséhez nyújtott támogatásáért, valamint Eger megyejogú város polgármesteri hivatalának és Wagner Ákos polgármester úrnak azért, hogy e méltó helyszínt biztosítja számunkra. Ma a Vármegye minden járásából köszönhetünk kulturális és közművelődési területen dolgozókat, civileket, művészeket, alkotókat. Ez is jól mutatja, hogy a kultúra nem egyetlen műfaj vagy intézmény ügye, hanem közös ügyünk. Köszönöm, hogy eljöttek, és együtt ünnepelhetünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A magyar kultúra nem lezárt örökség, hanem élő folyamat. Érték, amit kapunk, alakítunk és továbbadunk. Önök mindannyian ennek a folyamatnak aktív alkotói. Munkájuk egyszerre szól a jelenről, a jövőről, arról, hogy a következő nemzedékek számára is természetes legyen a nemzeti kultúránkhoz való kapcsolódás. De a jövőről gondolkodva felmerülhet bennünk a kérdés, milyen hatással van mindezekre a félelmetes sebességgel fejlődő technológia, a mesterséges intelligencia. Hiszen ma már zenét és képet hoz létre, szöveget is generál. De szándékosan nem használtam az alkot, komponál vagy fogalmaz szavakat. Milyen csodálatos a magyar nyelv, hogy ezekre a különbségekre külön-külön szavaink vannak. Az igazi alkotáshoz ember kell, a technológia csak eszköz. A nemzeti kultúra is több, mint irodalmi, zenei vagy épített örökség. Tapasztalás, összetartozás, közös gondolkodás. Valami, ami közös sorsélményből születik, élővé az ember teszi, aki megéli, tovább gondolja és felelősséggel továbbadja. Ezért a magyar kultúra jövője technológiai fejlődéstől függetlenül végső soron rajtunk múlik, önökön, mindannyiunkon múlik. Azokon, akik alkotnak, tanítanak, közösséget szerveznek, hagyományt őriznek. Azokon, akik a mindennapokban döntéseikkel, figyelmükkel és elköteleződésükkel életben tartják. A Magyar Kultúra Napja, ezért kérem önöket, ki a maga területén óvja, bővítse, adja tovább és tegyen hozzá önmagából, az emberből. Kívánom, hogy munkájukat továbbra is erőben, a közösségben és értékteremtésben együtt éljük meg Heves vármegyében.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Mai alkalommal a Szalézi Pedagógiai Konferenciára és a Magyar Kultúra Napi EGRI ünnepségre látogattunk. Elsőként Leitner Csaba pedagógiai referens főszervezőt hallották, majd Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter mondta el gondolatait a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan. Végezetül Ignác Balást, Heves vármegye főispánját hallották, aki az EGRI Városháza dísztermében szólt a Magyar Kultúra Napja alkalmából a díjazottakhoz. Köszönjük, hogy velünk tartottak, a műsor készítőjét Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat, szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Varró Zsuzsa Áfonyka című meséjének első részét. Felolvassa Fűr Anikó.
Első előtti fejezet, amelyben gyorsan ejtünk néhány szót Áfonykáról, aztán mindjárt bele is vágunk. Először arra gondoltam, itt előjáróban lehetne néhány szót szólni a tündérekről általában, vagy legalább az erdei tündérekről általában, de inkább mégiscsak a lényegre szorítkozom, és elmondom, kicsoda Áfonyka. Nos hát, Áfonyka tündér, pontosabban tündérke, méghozzá az erdei fajtából. Aprócska és gömbölyded, legalábbis gömbölydedebb, mint ahogy szerintem ti a tündéreket elképzelitek, mégis könnyű, mint egy pillangó, vagy egy mággubó, de semmiképp sem nyom többet egy gesztenyénél. A haja bogyókék, a szeme levélzöld, az orra fitoska, fitoska orra körül pedig temérdek világszép szeplővirít. Egy bizonyos erdő egy bizonyos szegletében lakik, ahol rendszerint az első tavaszi kakukkszótól addig, amíg az utolsó szem őszi bogyók is mind el nem fogytak a bokrokról, jön és megy, tesz és vesz, énekel és táncol, nézelődik és lábat lógat, beszélget az állatokkal és a növényekkel, a patakokkal, a felhőkkel, meg a lábnyomokkal. Mindenkihez van egy jó szava, és így mindig jól is mennek a dolgok az erdőnek ebben a szegletében, ahogy menniük kell. Na már most, ez az Áfonyka, aki nekem véletlenül nagyon jó és kedves ismerősöm, még mielőtt bevackolódott volna télire, egy csípős őszi estén megkért, meséljem el nektek, de az egészet ám is úgy, ahogy tényleg volt, mi történt vele egyszer. Azért azt jó, ha tudjátok, hogy amikor egy ilyen tündérkeféle azt mondja egyszer, az olyan, mintha azt mondaná akkor. És ez jelentheti azt is, hogy tegnap, vagy azt, hogy két héttel ezelőtt, vagy tavaly nyáron, vagy hogy úgy 100 éve, vagy a múlt csütörtök délután, de akár még azt is, hogy most találtam ki az egészet. Úgyhogy én most elmesélem, mi történt vele egyszer, amikor egy zúzmarázos télutói reggelen. Első fejezet, amelyben Áfonyka felébred, és történetünk kezdetét veszi. Minden a fütyörészéssel kezdődött. Áfonyka még téli álmát aludta, és mintha álmodott is volna valamit, valami szép téli álmot, talán azt, hogy repül, repül, száll az erdő fölött, gyakran álmodott ilyesmit, amikor valaki hangosan fütyörészni kezdett valahol fent, jó magasan a szomszédos kőrésfán. A máskülönben igen szép és vidám fütyörész, és aztán átugrott Áfonyka tölgyfájára, ide-oda futkosott az ágak között, mintha azt akarná szemrevételezni, nem maradt-e még ott őszről egy-két szem kósza makkocska. Kicsit elidőzött a tündérke ablak alatt, bemászott a fülébe és megcsiklandozta, végül leszaladt a fatörzsön egészen a galagonya bokorig, ahol aztán egy másik hang is csatlakozott hozzá. Hogy vinne el a héja kökönye? Csattant fel egy bosszus, álomittas basszus odalent a bokor tövében. Felcsaptál énekes Rigónak! A szép és vidám fügyörészésnek vége szakadt, ahogy Áfonyka álmának is.
Hajom már, tavasz van,
kérdezte magában. Szép jó reggel neked is, Bökedi pajtás, felelte nyájasan kökönye, aki eddig olyan szépen és vidámon fütyörészett.
Még hogy reggelt, na hiszen, kökönye, neked nem volt gyerek szobád?
Mi a hézag, Amice? Megint elgurultak a másli gombod.
Hogy mi a hézag?
Megmondom én neked, mi a hézag, zengett tovább Bökedi hangja mélyben.
Egész télen matattál, motoszkáltál, kaparáztál, kalapáltál, rákcsáltál és ropogtattál, húzgáltad a stokit, csapkodtad a kredencajtot, most meg itt futkorászol és fütyörészel hajnalok hajnalán.
Bizony a rózsaújú hajnal épp most kér ki a ködből, felelte költőjen kökönye, és újra fütyölni kezdte a szép és vidám dalocskát.
Kökönye, te engem nem veszel komolyan, mondta sértődöttem Bökedi.
Dehogy nem, csíkos fejű barátom, már hogy ne vennélek komolyan, mondta kökönye. Ami azt illeti, mondhatnám én is, hogy te meg egész télen dohogtál, morogtál, topogtál és csoszogtál, áskáltál meg furkáltál és horkoltál, hogy csak úgy rengett a föld, de inkább nem teszem. Csak azt mondom, hagyjuk magunk mögött rossz kedvünk telét, és adjuk át magunkat a kikelet derűjének.
Miféle kikeletről makogsz itt össze-vissza, te cibóka? Hát még minden csupa zuzmarázos, itt meg még hófoltok vannak.
Csak nem ijedsz meg egy kis dértől, Bökedi. Nézd, amott meg már kibújtak a hóvirágok.
Zuzmaráz és dér és hó, ráadásul hóvirágok.
Áfonyka szeméből kiröppent az álom. Kiugrott az ágyból. Ó, oh, mondta álmélkodva, ahogy kidugta a fejét az ablakon.
Hű,
és na hát. Még sose látta ilyennek az erdőt. Mint említettem, Áfonyka rendszerint csak az első kakukkszóra ébredt. Nem volt az a kimondottan korán kelőfajta. És addigra már zsendültek a füvek, sarjadtak a levelek, fakadoztak a rügyek és illatoztak a virágok. Nyoma sem volt már a hónak és a hóvirágoknak, és az utolsó zuzmarázok is rég visszavonultak a hegyek közé az odújukba. Most viszont a tavasznak még épp hogy csak a híre volt. Nem voltak se füvek, se levelek, se rügyek, se virágillat, csak csupa-csupa fehér csipke mindenütt. Odalent a galagonyabokor mellett állt Áfonyka két szomszédja, kökönye a mókus és Bökedi a borz.
Miért nincs rajtad kabát?
Kérdezte éppen zsémbesen a borz.
Egy szál mellényben mászkálsz?
Kire a nap tekint, nem árt a fagyannak, felelte kökönye, és kihúzta magát piros tavaszi szvetterében, ami csak úgy világított a nagy fehérségben.
Ez valami zúzmaráz közmondás?
Kérdezte barátságtalanul Bökedi. Valamivel távolabb a hófoltok között itt-ott kikandikált már néhány virgoncabb hóvirág. Áfonyka fogta magát, és úgy, ahogy volt, a levendulás téli alvóruhájában, azon fésületlenül és fülemosatlanul kiszökkent az ablakon, éppenséggel kiszökkenhetett volna az ajtón is, csak hát kimondottan szeretett az ablakon kiszökkenni, és szépen levitorlázott a földre, mint egy falevelecske.
Igaz is! Találkoztam néhány zuzmarázzal a minap,
mesélte közben kökönye vígan Bökedinek, csak hogy bosszantsa.
Képzeld, éppen borztöpört ütettek. Engem is megkínáltak, de én nem kértem belőle. Hát ez borzasztóan rendes tőled, kökönye, mondta Bökedi.
Ekkor érkezett le melléjük a tündérke.
Jó reggelt,
köszönt rájuk vidáman, és ugrott még egyet-kettőt.
Jó reggelt, Áfonyka!
Viszonozta a köszönést barátságosan kökönye.
Látod, Bökedi? Szomszédasszonyka is felkelt már.
Bökedi morgott valamit a bajusza alatt.
Hezi!
Tüsszentett Áfonyka. Elég hideg volt. Gyorsan szökkengetett még egy párat, hogy kicsit átmelegedjen.
Na tessék!
Mordult fel Bökedi, és rosszallóan figyelte a szökkengetést.
Kedves egészségedre, Áfonyka!
Mondta bársonyos hangon Kökönye.
Szívesen kölcsönadom a köpönyegemet, ott van fenn az ágon, bármikor felugorhatsz érte.
Köszönöm szépen, felelte két szökkenés között Áfonyka.
Nézzenek oda, micsoda egy gálás mókus ez a Kökönye,
jegyezte meg epésen Bökedi. Pallérozottság és jó modor, Bökedi pajtás, nem tudom, hallottál-e már ilyesmiről, vetette oda Kökönye.
Különben te is feljöhetnél egyszer. Megtekinthetnéd a panorámát, szélesíthetnéd a látókörödet.
A borz ezt most elengedte a füle mellett. Megköszörülte a torkát.
Magam is szívesen felajánlanám a kamáslimat, csak sajnos az egyikről hiányzik egy gomb. A legszebb címeres kamásli gombom mindig elcsavarog.
Próbált kedélyeskedni Bökedi.
Csak nem csalták el a hóvirágok már megint?
Tréfálkozott Kökönye. Bökedi rávicsorgott. Áfonyka közben már arrébb penderült, és azzal volt elfoglalva, hogy sorban, egyenként mindegyik lábujját beledugta a hóba, és sorban, egyenként mindegyik lábujjánál azt mondta, hogy
jújj, de hideg!
Bökedi szúrós pillantást vetett rá.
Aszalt áfonyát fogok reggelizni, mondta. Gilisztával.
Nagyon helyes, harapjál valamit, Bökedi, mondta kedélyesen Kökönye, és megveregette a borzvállát.
Parancsolsz egy kis mogyorót? Nagyon jót tesz idegesség ellen.
Bökedi olyan arcot vágott, hogy nem volt nehéz kitalálni, mi az az inkább, ki is volna az valami, amit legszívesebben harapna, márpedig elég nagyot tudott harapni, ha úgy adódott. Ráadásul erős karmai is voltak, alagútvájó és várépítő karmai. Ezt a mókus is pontosan tudta.
Szívesen diskurálnék még veled, Bökedi pajtás, mondta könnyedén, de hív a kötelesség. Az időjárton jár, senkire sem vár.
Nincs igazam.
Ciao!
Még barátságosan odaintett Áfonykának, aztán fütyörészve elcikázott a fák között.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, Varró Zsuzsa, Áfonyka című meséjének első részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát hallják a nemrégiben boldogávatott Bódi Mária Magdolnáról, a szerkesztő Grunda János.
Minden emberben megtalálható a jó is és a rossz is. És tőlem függ, hogy én a jót keresem a másik emberben, vagy a rosszat. És még ha észreveszem is benne a rosszat, inkább a jóra fókuszálok, és inkább a jót látom benne. Isten szép teremtményét. Bőte Csaba atya talán így mondta, hogy szeressük ki a másikból a jót. De úgy is mondhatjuk, hogy lássuk meg a másikban a jót. Mert mindenkiben ott van a jó is. És olyan ember nincs kivétel a szűzanyja és Jézus, akiben rossz ne lenne. Nagyon fontos a mi látásmódunk. Hogy mennyire sötét a szemüvegünk, az a bizonyos lelki szemüvegünk, mennyire sötétedett el, ki tudja, hogy mi miatt, rossz tapasztalataink miatt, esetleg a bűnök miatt, vagy más bűnei miatt. Tisztítsuk meg ezt a szemüveget, és Krisztus tekintetével nézzünk az emberekre. Ő sem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem hogy megmentse. Nekem sem elítélnem kell az embert, hanem a szeretetemmel megmenteni attól, hogy esetleg tovább is a rosszat tegye. Ha valakinek ez a látásmódja már tisztul, akkor azt az embert már nagyon zavarja, ha valakiről rosszat mondanak a jelenlétében. Bizonyára éreztük már mi is ezt az érzést, olyan kényelmetlen, feszengő érzés, hogy én nem akarom hallani a rosszat a másikról, különösen, ha nincs ott. De ha már valaki mondta a rosszat, akkor mondja a jót is. Vagy mi mondjuk a jót róla. És nem is akarunk már nagyon rosszat feltételezni, vagy gondolni a másikról. Még hogyha egyértelműen tudjuk is, hogy ezt vagy azt a rosszat megtette, szeretnénk menteni, mint ahogy Jézus is szeretne menteni minket, szeretne megmenteni minket. Keressük a mentő körülményeket, és mindenképpen szeretettel forduljunk a bűnöshöz. Csak a szeretet gyógyít. Mindazonáltal Magdika nem mondott semmi rosszat ennek a vendégnek, de rögtön ott hagyta. Persze azt sem tudhatjuk, hogy ez a vendég hogy gondolta azt, amit mondott. Minden esetre Magdika nagyon finom lelkével jobbnak látta, hogyha azonnal elmegy onnan. És folytatom tovább a könyv olvasását. Egy alkalommal Magdi a Balatonfűzfői templomban a szokott helyén a szent családot ábrázoló színes ablaknál a padban térdelt, lecsukott szemmel. Lehetetlen volt nem észrevenni ezt az áhítatot. Csak ő nem vett észre ilyenkor semmit abból, ami körülötte történt. A főkötős munkásasszonyok egyszerű csoportját, a munkáslányok divatos sorait és a köztük elvegyülő tarka ruhás nyaroló hölgyeket. Itt egy kicsit hagy dicsekedjek el az Úrban azzal, hogy járhattam ebben a templomban, a Balatonfűzfői templomban, ahol Magdika ott a szent családot ábrázoló színes ablak mellett ült, illetve térdelt, és ülhettem én is abban a padban, illetve térdelhettem. Azt írja a könyv, hogy lehetetlen volt nem észrevenni azt az áhítatot, azt a mélységet, amivel Magdika imádkozott. Ő nem vett észre ilyenkor semmit abból, ami körülötte történt. Mi is vágyunk az ilyen elmélyült imádságra, de hát rohanó világunkban bizony nem mindig, meg nem mindenkinek adatik meg olyan könnyen, hogy ilyen elmélyülten tudjon imádkozni. Amikor úgy imacsoportokkal beszélgetünk, vagy emberekkel beszélgetek, azt vettem észre, hogy ami a legjobban érdekli az embereket, az, hogy hogyan lehet jól imádkozni. Az imádság az valahogy nagyon mélyen benne van az ember tudatában, a legmélyebb vágya, hogy hogyan lehet jól imádkozni, és hogyan lehet jól kommunikálni a jó Istennel. Magdikától tanuljuk ezt az áhítatot, és hát kérjük is tőle, hogy tanítson meg minket erre. És amit kérünk a szentektől, azt megtapasztalhatjuk, hogy jó Isten megadja rajtuk keresztül. Ha az imánál tartunk, akkor nézzünk meg egy-két nehézséget, ami felmerülhet. Az első talán az, hogy távol gondoljuk az Istent magunktól. Pedig ő közelebb van hozzánk, mint mi önmagunkhoz. A szüntelen imádságnak a lényege az, hogy szüntelenül Isten jelenlétében tudjuk magunkat. És ezt lehet gyakorolni, és lehet egyre tökéletesíteni, például a röpimákkal, és minden tevékenységünkben egy kicsit megmegállva tudatosítjuk, hogy most is Isten jelenlétében vagyunk. És amikor a legnagyobb elragadtatásban vagyunk, játék, vagy sport, vagy színház, vagy tévé, vagy internet, amikor tényleg elragad minket valami, így a médián keresztül, vagy más tevékenységünk alatt, akkor is időnként álljunk meg, ha más nem gondolatban, ilyen kis órajeleket adva magunknak, és tudatosítani, hogy most is Isten jelenlétében vagyok. Általában, ha nagy öröm ér minket, akkor szoktuk elfelejteni, legalábbis én, vagy hogyha valami nagy trauma ér minket, akkor sem biztos, hogy az az első, hogy Istenhez fordulunk, hanem mindahonnan, máshonnan várjuk a segítséget. gyakorolni, tudatosítani azt, hogy én Isten jelenlétében vagyok, és mindig, én mindig Istenben vagyok. Hogy az Isten bennem van-e, mondják a szentek, az attól függ, hogy bűnös állapotban vagyok, halálos bűnállapotában, vagy kegyelmi állapotban. Igyekezzünk a kegyelmi állapotra, akkor tudom sokkal könnyebben tudatosítani azt, hogy én Isten jelenlétében vagyok. És hogyha ez valóban tudatos, akkor sokkal nehezebben követi el az ember a bűnöket. Mert hát Isten lát, most is lát. Egy ismerősöm mesélte, hogy egyszer álmában vagy ébrenlétben, már nem emlékezett ő sem, úgy látta, mintha egy színpadon lenne, minden reflektor rávilágít, és körülötte mindenki őt nézi. És hogy ezt arra vonatkoztatta, hogy minden pillanatban a Jóisten figyel ránk, de a szentek is, mintha mi lennénk ott a reflektor központjában, a színpadon, és mindenki minket néz, és mindenki minket szeret, és mindenki nekünk akar jót. Persze van egy másik közönség is, a gonosz lelkek, ők is összpontosítják ránk a figyelmüket, ők pedig azt szeretnék, hogy elbukjunk, hogy bűnt kövessünk el. De nekünk elsősorban nem velük kell foglalkozni, hanem Jézus Krisztussal, és ő vele járni együtt ezt a csodálatosan szép utat, amit életnek nevezünk. Tehát ezt a nehézséget, ezt pipáljuk ki akkor, hogy távol gondoljuk magunkat Istentől, és gyakoroljuk azt, hogy mindig Isten jelenlétében legyünk, éljünk és mozogjunk. Az is nehezíti az imádságunkat, hogy nem azonnal van eredmény általában. Persze van úgy, hogy azonnal kérünk valamit és megkapjuk, például erre az azonnali kérésre az egyik legjobb ima, most segíts meg, Mária. Benne is van a kezdő mondatban, hogy most, ne egy óra múlva, ne egy perc múlva, hanem most segíts meg, Mária, mert most van nagy szükségem a te segítségedre. De hát a legtöbbször nem tapasztaljuk rögtön az eredményt. Saját tapasztalatomat hagy mondjam el, gyerekkoromig visszaemlékezve, nem emlékszem olyan kérést, amit Istenhez intéztem, és nem kaptam volna rá választ, vagy ne hallgatta volna meg a jó Isten. Volt olyan kérésem, amit 20 év múlva kaptam meg, és Isten kegyelme, hogy én visszatudtam emlékezni, hogy én ezt kértem. Lizzy kis Szent Teréz napján, október 1-én szoktunk rózsa első imaestet tartani szentségimádással, és ott mindenki írhat egy levelet Lizzy kis Szent Teréznek, megfogalmazva konkrétan a kéréseit, és ezeket a leveleket az imaóra végén összeszedjük, és egy év múlva, ugyanígy október 1-én vagy ehhez közel időpontban osztjuk ki. És hát megdöbbenünk mindannyian, akik olvassuk a levelet, hogy amit kértünk, azt már rég elfelejtettük, de mivel ott a levélben, amit mi leírtunk, és nem más írta, hanem mi írtuk, ott a levélben a kérés, és teljesült a kérés. Vagy meghallgatásra talált. És nem úgy teljesült, hogy mi kértük, de sokkal többet kaptunk, vagy sokkal jobban sikerült. Nincs olyan imádság, amit a Jóisten ne hallgatna meg, vagy ne hallana. Ő nála az is segítség, amikor nem segít, mert akkor arra van szükségünk. Az apuka is, amikor tanítja biciklizni a gyereket, néha elengedi, úgyhogy a gyerek nem látja. De ha soha nem engedné el, akkor nem tanulna meg biciklizni, akkor mindig ott futna mögötte az apja. Néha Jóisten is így, ilyen képet használva elengedi a kezünket, hogy tanuljunk egy kicsit egyedül járni, de mindig ott van mellettünk, fölöttünk, és az óvó tekintete soha meg nem szűnik ránk nézni. Tehát ne ijedjünk meg, hogyha nem azonnal lesz eredmény, de mi csak kérjünk, kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. A kitartó állatotos kérés. Ismerjük a bibliai történetet, amikor az asszony a bíróhoz fordult, és a kitartása álhatatossága miatt elérte azt, amit akart a bírónál. Aztán az ima nehézsége az is, hogy nem fogjuk fel a jelentőségét. Nem fogjuk fel azt, hogy igazából mit teszünk, amikor imádkozunk. Hogy minden megváltozik, hogy az egész világra kihat egyetlen egy fohászunk. Hogy a csillagok elkezdenek szabályosabban haladni útjukon. Hogy a világban egyetlen egy fohásztól, egyetlen egy árva üdvözléstől sokkal nagyobb rend lesz. Az isteni rendet segítjük elő, amikor imádkozunk többek között.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Magsó Péter atya elmélkedett a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!